Életrajzi jegyzetek. E jegyzetekben felhasználtuk az egyetemi bölcsészkari irodalom oktatásban alkalmazott egyetemi segédkönyvek életrajzi összefoglalásait. Szöveggyűjtemény a reformkorszak irodalmából első-második rész szerkesztő Csetri Lajos és Weber Antal, főszerkesztő Pándi Pál, Budapest 1981. Szöveggyűjtemény a forradalom és szabadságharc korának irodalmából első-második rész, szerkesztő Kerényi Ferenc és Tamás Anna, főszerkesztő Pándi Pál, Budapest, 1980 tankönyvkiadó, amelyért köszönetet mondunk. Csupán olyan írók életrajzi adatait adjuk, akikről a gimnáziumi, irodalmi és történelmi tankönyvek nem vagy csupán érintőlegesen emlékeznek meg. Fáj András 1786-tól 1864-ig. Író, a reformkor jelentős irodalmi és közéleti alakja, a haladó középnemesség képviselője, nemesi származású, iskoláit Sárospatakon végezte, ügyvédi okleveleinek megszerzése után 8 évig Pest vármegye szolgabírája, majd néhány évig birtokán gazdálkodik, végül 1823-ban Pestre költözik. Pesti háza és Fóti szőlője akkor számos nevezetes közéleti szereplőinek találkozó helye. Első műve a Bokréta című gyűjtemény 1807-ben jelenik meg Pesten. 1818-ban tette közzé Friss Bokréta című kötetét, és a Különös testamentum című elbeszélésével a magyar novella úttörőjévé vált. 1820-ban jelent meg Fáy András eredeti meséi és aforizmái című műve, amelyet 1824-ben egy másik követett, Fáy András újabb eredeti meséi és aforizmái címen. E mesék változatosságukkal, novellisztikus elemeikkel, anekdotikus előadásukkal a kor életének számos visszás jelenségére hívták fel a figyelmet. Nagy terjedelmű regénye, a Bélteki ház Széchenyi szellemében a reformkor társadalmának széles körű képét adja. Fáj a közéletben is kiemelkedő szerepet játszott, országgyűlési követ volt, az ellenzéki kör egyik vezetője. Kiterjedt munkásságot fejtett ki a pedagógia és a szidi kultúra megteremtése terén. A szabadságharc bukása után visszavonult. Kisfaludi Károly, 1788-tól 1830-ig. Költő, író, a romantika első nemzedékének irodalom szervező vezére. Régi birtokos nemesi családban született, az iskolából hamar kimaradt és katonának állt. 1804 és 1811 között katonatiszt a monarchia hadseregében. 1811-ben kilép a hadseregből, apja kitagadja. Ezt követően Bécsben él, festőművész akar lenni, szakítva a nemesi életformával. Az osztrák fővárosban nyomorok képeit próbálja eladni, ugyanakkor alaposan megismerkedik a bécsi színjátszással és drámairodalommal. 1817-ben Pesten telepedik le. Pályáján első színművének, a Tatárok Magyarországban címűnek előadása jelent fordulatot. A Székesfehérvári Színtársulat 1819 májusában kiemelkedő sikerrel mutatja be Vitézi játékát. Egy csapásra ismert drámaíró lesz. 1817 és 1820-ban 7 színművét mutatják be. A 20-as évek elejétől kezdve lelkes hívek Kazinczy nyelv újításának és igényesebb irodalmiságának. 1821 végétől megindítja Aurora című irodalmi zsebkönyvét, a feltörő romantikus irányzat fontos orgánumát, Pestet téve meg ezzel a magyar irodalom központjává. Lakása a fiatal romantikus írók Vörösmarty, Bajza, Toldi rendszeres összejöveteleinek helye. A 20-as évek végén Széchenyi őt jelöli ki induló lapja szerkesztőjévé, ebben azonban Kisfaludit megakadályozta a korai halál. Novellája egy részével kora maradi magyar nemességét kívánta kifigurázni. Súlyosdi Simon alakjának megteremtésével a tunyaság, a szellemi mozdulatlanság szatíráját alkotta meg, éles jellemrajzot, amely Pató Pál úr karakterfigurájának elődjévé vált. Kis Károly 1793-tól 1866-ig. Katonatisztként szolgált az osztrák hadseregben, ahol összebarátkozott Kisfaludi Károllyal. 1837-ben nyugdíjazását kérte, 1848-ban alezredes a Magyar Honvédseregben. Kisfaludi bevonta az Aurora körbe. A zsebkönyvben megjelentetett írásaival egyikévé vált a novella irodalmunk elindítójának. Kezdeményező volt abban is, hogy elbeszéléseiben tükrözte a nép a jobbágyság társadalmi szerepét, ösztönzést adva ezzel a népiesség kibontakozó irányzatának. Bajza József 1804-től 1858-ig. Heves megyei köznemesi családból származott. Pesten tanult, majd jogi tanulmányokat folytatott. Mint patvarista részt vett az 1825 és 27 közötti országgyűlésen. Költőként indult, és korának elismert költője is maradt, de mint kritikus és esztéta szerzett magának félelmetes nevet. Ő vezérli a Conversation lexikoni perben az ifjabb nemzedéket, az irodalmi respublika ügyének győzelemre vitelére. Kisfaludi halála után átvette az Aurórát, és megindított az első magyar kritikai folyóiratot, a Kritikai Lapokat. 1837-től szerkesztette az Ateneumot, két ízben igazgatta a Pesti Magyar Színházat. Az itt kialakult operakultusz ellen írt szózata az erőteljes kultúrpolitikai nacionalizmus megnyilvánulása. Jelentős színi kritikus volt, a regényköltészetről írt tanulmányával, a regény elmélet megalapozója a magyar irodalomban. 1847-ben az ellenzéki kör megbízásából szerkeszti az Ellenőr című zsebkönyvet. 1848-ban a Kossuth hírlapjának szerkesztője. Világos után Vörös Martival együtt bújdosott. Elborult elmével fejezte be életét. Veselényi Miklós 1796-tól 1850-ig. Erdélyi arisztokrata, apja idősebb báró Veselényi Miklós 1791-ben az erdélyi ellenzék vezére, majd a kolozsvári színtársulat mecénása volt. Már ifjúként rajongtak érte, és sokat vártak tőle a magyar irodalom vezér alakjai, Kazinczy és Berzsenyi. Széchenyivel 1821-ben kötött barátságot. Utazásaik során ismerkedett meg a nyugat-európai viszonyokkal. Barátjával együtt a reformmozgalmak egyik vezér alakja lesz, de a nemzeti függetlenség és a jobbágy felszabadítás kérdésében egyaránt radikálisabb nézeteket képvisel. Balítéletekről című főműve a maradi nézetek egyik legerősebb bírálata korában. Az 1838-as pesti árvíz hőse volt. Itt az 1832 és 36 közötti országgyűlés ellenzékének egyik vezére Kölcsey védelmében beszédet mondott a Szatmári megyegyűlésen. Ezért felségsértési perbe fogták, és 3 évi fogságra ítélték. Majd vaksággal fenyegető szembaja miatt Gráfenbergbe internálták. 1840-ben kegyelmet kapott, 1843-as Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében című műve a nemzetiségi kérdéssel és a pánszlávizmus veszélyével foglalkozik. A forradalomtól való aggodalmában Széchenyihez hasonlóan ő is eltávolodott az ellenzéki politika általános irányától, majd 1848. szeptemberében visszavonult. Vajda Péter 1808-tól 1846-ig. Költő, író, jobbágy családból származott. A pesti egyetemen volt orvos növendék, amikor diák zendülés szervezésének vágyával a kolera járvány idején eltávolították az egyetemről. Volt házi tanító, szerkesztő és pedagógus. Hírlapíróként az induló világnak volt egy ideig segédszerkesztője. Az 1841-ben alakult természettudományi társulat első titkára volt. Később elfogadta a szarvasiak meghívását, és a szarvasi evangélikus líceumot igazgatta. Első műveire a természetrajongás, a kelet-exotikuma iránti érdeklődés jellemző. Panteizmusa, keletieskedése, haladó politikai meggyőződésből fakadt. Elbeszélései Vajkó Ontala, a két brámin, a társadalmi igazságtalanság ellen emelnek szót. Eszméit a szarvasi tanuló ifjúság számára tartott előadásaiban foglalta össze. Főművei közül legfontosabbak a Tárcsai Bende című regény, a Legszebb leány című elbeszélésgyűjtemény, a Nap szakaszai költemények prózában, és a Dalhon versei és elbeszélései. Emellett a kor egyik leghaladóbb publicistája is volt. Korai halálakor Petőfi verssel búcsúzott tőle. Bölöni Farkas Sándor 1795-től 1842-ig. Székely nemesi családból származott, Döbrentei, az Erdélyi Múzeum szerkesztője fedezte fel, s ajánlotta Kazinci figyelmébe, akinek levelező partnere lett. Szép irodalmi fordításai kéziratban maradtak az utókorra. Az 1830-as évek elején beutazta Európát, sőt áthajozott Amerikába is, ahonnan 1832-ben tért vissza. Utazásáról írott és a reformkorban igen nagy sikerű útirajza, az Utazás Észak-Amerikában 1837-ben jelent meg Kolozsvárott. Az Erdély kormányszék tisztviselője és a kolozsvári színház titkára volt. Emlékiratai és naplói halála után jelentek meg. Csató Pál 1804-től 1841-ig. Drámaíró, elbeszélő. Munkái 1829-től jelentek meg. Teológiai, majd jogi tanulmányokat végzett. Különböző lapoknál dolgozott, egy esztendeig az Akadémia lapját, a Tudománytárt is szerkesztette. Később szembe került az Akadémiát irányító Toldi Bajza Vörös Marti Triásszal, és a pozsonyi hírnök hasábjain éles tollharcot vívott ellenük. Tehetség az érvényesülésért folytatott küzdelemben felörlődött, álhatatlan, ingerlékeny természet az irodalmi életben elszigetelte. Az olvasók körében azonban igen népszerű volt a maga idején, könnyed franciás hangvételű elbeszélései és vígjátékai kitűnnek társasági csevegő stílusukkal. Írt nyelvészeti dolgozatot, számos hírlapi cikket, s magyarra fordított több nevezetes alkotást, köztük Victor Hugo Angelóját. Az ő nevéhez fűződik Béranger néhány sanzonjának magyar nyelvű megszólaltatása is. Józsika Miklós 1794-től 1865-ig. A magyar történeti regény első jelentős képviselője. A magyar regényt ő tette népszerűvé. Régi erdélyi főnemesi családból származott, 17 éves korától katonáskodik, részt vesz a napóleoni háborúkban. Korábban sikertelen kísérletei után a 20-as évek végén először verseket közölt a felső magyarországi Minervában. Politikusként Wesselényi barátja, az ellenzék soraiban tevékenykedik. Megírja az Irány és a Vázolatok című politikai röpiratokat, nagy sikerét azonban az Abba Fi című romantikus történelmi regénnyel avatja, amely Báthori Zsigmond fejedelemsége idején a 16. század végén, 17. század elején játszódik. A szabadságharc előtt írt történelmi regényei közül a Csehek Magyarországban vált az Abba Fihoz hasonlóan közkedvelté. Az utolsó bátor és az Zrínyi a költő folytatja a történelmi témák sorát, romantikus társadalmi regényei közül említésre méltó a Könnyelműek, az Akarat és Hajlam című tárcaregény, továbbá az Eugène Sue példáján felbuzduló bűnügyi irodalom terméke az egy két emeletes ház Pesten. Érdekes az Ifjabb Békési Ferenc kalandjai című szatirikus korrajza is. 1848-ban a Felsőház a Honvédelmi Bizottmányba küldi. A szabadságharc leverése után emigrál Brüsszelben, majd Dresdában él, tevékenyen részt vesz az emigráció politikai munkájában. Az 50-es években engedélyt kap az Eszter című regényének név nélkül való megjelentetésére. Ebben az időszakban munkásságának jelentősége csökken, noha igen termékeny és változatlanul népszerű. Nagyszabásúnak ígérkező emlékirata töredék maradt, külföldön emigrációban halt meg. Gál József 1811-től 1866-ig. Költő és író. Az egyetemen barátságot kötött Eötvös Józseffel és Szalai Lászlóval. Az Aurora és a Koszorú, majd az Ateneum munkatársa, nevezetesek történelmi és szatirikus elbeszélései alföldi életképei. Ez utóbbiakkal Petőfire is hatott. 1836-ban jelent meg Szirmai Ilona című történelmi regénye, 37-ben pedig a kisfaludi hagyományát folytató a Király Ludason című történeti vígjátéka. 1842-ben látott napvilágot az Olmos Botok című verses monológia, amelyben a korteskedés gúnyolja. Eötvös és Arany ilyen témájú műveihez hasonlatosan. Legnépszerűbb munkája a Gvadányi műve nyomán írt a Pereskei Nótárius című 1838-ban bemutatott bohózata. 1848-49-ben Szatmár megye főjegyzője, az Igazságügy Minisztérium titkára. Egy ideig a március 15-e szerkesztője. A szabadságharc bukása után 6 évre internálták, ezzel írói pályája derékbe tört, műfordítóként is tevékenykedett. Ő fordította Calderón a Zalamejai Bíró című színművét. Kazinczy Gábor 1818-tól 1864-ig. Kazinczy Ferenc unokaöccse. Sáros Pataki tanulmányainak végeztével a pozsonyi országgyűlésen az ifjúság soraiban küzdött. Lovasi Lászlóék szellemében ismerettséget kötött Veselényi Miklóssal, Erdélyi Jánossal, Szemere Pállal, s a már nagy tekintélyű irodalmi vezető egyéniségekkel Vörös Martival és Toldival egyaránt baráti kapcsolatokat ápolt. Nemzedék egyik legmarkánsabb egyénisége volt. A 30-as évek derekától számos verse novellája műfordítása és értekezése jelent meg különböző folyóiratokban. 1839-ben még Barát címmel folyóiratot akart kiadni, de a cenzúra ezt és egyéb lapkísérleteit rendre meghiúsította, mert bennük joggal gyanította az ifjú Magyarország elnevezésű csoportosulás orgánumait. Megyéjében a reformpárti ellenzék kitűnő szónoka volt, Petőfi egy magyar Mirabeau lehetőségét látta benne, 1848-ban képviselővé választották, de eddigi pályájának ellentmondóan a békepárt egyik hangadó személyisége lett. Az önkény uralom idején kiadta egyebek között Zrínyi Miklós összes műveit Toldi Ferenccel, később Apor Péter kéziratait, Kazinczy Ferenc verseit, válogatást Kazinczy Ferenc leveleiből. Érdekesek Molière fordításai, Tartüffös Vény Danden György. Szemere Bertalan, 1812-től 1869-ig. Ősi nemesi család leszármazottja, 1832-ben szerzett jogtudományi diplomát a Pataki Főiskolán, 1832 és 34 között Pozsonyban lakott, mint királyi táblai jegyző és ügyvéd. 1836-ban és 37-ben bejárt a németos, Franciaországot, Nagy-Britanniát, Hollandiát, Belgiumot, Svájcot. Utazás külföldön című munkája 1840-ben, második bővített kiadásban 1845-ben jelent meg. Ellenzéki politikus volt. Már a 30-as évek vége felé a Respublika hívének vallotta magát s barátait, az ifjú Németország költőinek olvasására buzdította. Az 1847-es országgyűlésen Széchenyivel szemben Kossuth mellé állt. 1848 tavaszán az első magyar felelős minisztérium belügyminisztere lett, tagja a Kossuth vezette honvédelmi bizottmánynak, majd igazságügyminiszter, és a detronizáció után Kossuth kormányzóság alatt miniszterelnök. Ekkorra már ellentétei támadtak Kossuthtal, Szemere több vonatkozásban is túlment Kossuth programján, elsősorban a nemzetiségi kérdés ügyében. A bukás után emigrált, Törökországba, Görögországba, majd Franciaországba ment. Az emigrációban élesen szembe került Kossuthtal, sok kérdésben bírálta, de koncepció nem volt elég világos és megalapozott. Szemere az emigrációból is élénk figyelemmel kísérte a hazai politikai eseményeket, kapcsolatot tartott magyarországi barátaival, megismerkedett a nyugati államok politikai és szellemi kiválóságaival, köztük Marxal is. Megfordult Németországban, és hosszabb időt töltött Angliában is, hogy családját eltartsa, kénytelen volt üzleti közvetítéssel foglalkozni, de belebukott. 1865-ben kegyelem révén súlyos betegen hazatért. 1869-ben Pesten, az őrültek házában végezte életét. Garai János, 1810-től 1854-ig, költő lapszerkesztő. Apja polgárosult nemes kereskedő. 1829-ben Pestre ment az orvosi egyetemre, majd átiratkozott a bölcsészetre. Egyetemi tanulmányainak végeztével szerkesztő, itt csak hamar a főváros egyik legügyesebb újságírója lett. Írt riportokat, verseket, novellákat, történelmi cikkeket, kritikákat. 1842-ben önálló folyóiratot indított, a Regélőt szerkesztette Regélő Pesti Divatlap címen, ezt 1844-ben Vahot Imrének adta át. 1840-től az életképekben dolgozott. 1848 tavaszán kinevezték egyetemi tanárnak a Pesti Egyetem magyar nyelvi és irodalmi tanszékére. 1848 augusztusában, szeptemberében a Kossuth hírlapjának segédszerkesztőjeként is tevékenykedett. A szabadságharc bukása után egyetemi katedrájától megfosztották, majd kinevezték könyvtárosnak az egyetemi könyvtárba. 1853-ban halt meg. Romantikus eposzaiban, a nemzeti múlt felé fordult balladáiban is szívesen merített témát a múlt dicsőséges eseményeiből. Az Opsitos című költemények főhősében Hári Jánosban sikerült megformálnia a nagyotmondó opsitos katonatipikus figuráját. A forradalom és a szabadságharc idején számos lelkesítő harcra ösztönző verset írt. Nagy Ignác 1810-től 1854-ig. Nemesi családból származott, apja gróf Festetics György tisztartója volt. Német nevelésben részesült, a magyar irodalommal csak 20 éves korában kezdett ismerkedni. Király kamarai tisztviselő volt a szabadságharcig. Hivatali munkája mellett számos lapmunkatársa volt, a szatirikus, humoros rajzokat kedvelte leginkább. Nagy Ignác vérbeli újságíró, mindenre felfigyelt, szórakoztató, csevegő modorban írta meg élményeit, értesüléseit. Legnagyobb sikerét a Tiszt újítás című vígjátékával aratta, melyben a választási visszaéléseket gúnyolta ki. Főműve a Magyar titkok, amely az Özsen szűképviselte romantika mintájára komponált regényszerű életkép füzér. Az eleinte liberális reformer író nem értette meg a radikális forradalmi törekvéseket, emiatt sokat veszített népszerűségéből. 1849-ben megindította a Hölgyfutár című lapot, amelyet súlyos betegen is lankadatlanul szerkesztett. Gorove István 1819-től 1881-ig. Tehetős nemesi családból származott, Pesten bölcseleti és jogi tanulmányokat folytatott az egyetemen. A szólás szabadság kérdésében összeütközött egyik tanárával, ezért otthagyta az egyetemet. 1842 és 43-ban hosszabb európai körútat tett barátjával, Tóth Lőrinccel. Megismerkedett az angol Bowringgal, az ír O'Connell-lel, valamint Victor Hugo-val. Hazaérve tevékenyen részt vett a politikai életben a mérsékeltebb, óvatosabb ellenzék oldalán. 1846-ban Kossuth lelépése után őt választották meg a Véd Egylet igazgatójává. Az 1848-as országgyűlésen Temes megye követe Battyányi pártján állt, fenntartásai voltak Kossuth politikájával szemben, de mindvégig kitartott a szabadságharc ügye mellett. Világos után külföldre bújdosott, Törökországban, majd Franciaországban, és csak 1857-ben térhetett haza. A Deák párt számottevő tagja lett, és miniszteri tálcát is vállalt az András és a Lónyai kabinetben. Jelentősen munkái, nemzetiség, nyugodt, utazás külföldön. Pák Albert 1823-tól 1867-ig. Apja evangélikus lelkész volt, akit forradalmi tevékenységért Hajnau Vész törvényszéke halálra ítélt, és csak kegyelemből kapott várfogságot. A Soproni Líceum Magyar Társaságának újjászervezője és titkára, az egylet könyvtárosaként ő adott olvasmányokat az itt megismert fiatal katonáknak, Petőfi Sándornak is. Pák Debrecenben volt joghallgatóit, újra találkoztak, 1843-44 viszontagságos terén is támogatta a költőt. Pák a líráról, amelyel pályát kezdte, mindhamarabb a kis epikára tért át, Kaján Ábel álnéven humoros életképei tárcái, még a debreceni tartózkodás idején ismertítették nevét az életképek olvasói előtt. 1844-ben Pestre költözött, ahol a következő évben Csengeri Antal meghívására a Pesti Hírlap fővárosi újdonságok rovatának lett a vezetője, és X jel alatt közzétett írásaival, szellemesen éles tárcáival jelentős szerepet vállalt az irodalmi élet polgárosodásában. Tagja, sőt jegyzője lett a Tízek társaságának. Petőfinek nem csak barátja, hanem több hónapon át lakótársa is volt. A szabadságharcban súlyos betegsége miatt nem vehetett részt. 1850-ben azonban, noha egészségét teljesen sohasem nyerte vissza, azonnal belekapcsolódott az irodalmi élet újjászervezésébe. Elsősorban szerkesztőként jelentős, 1850-től 1855-ig szerkesztette az újabb kori ismeretek tárát. 1853-ban Gyulai Pállal együtt indította meg a Szép Irodalmi Lapokat, 1854-ben Jókai Mórral alapította a Vasárnapi Újságot és melléklapját, a Politikai Újdonságokat. Pálffy Albert 1820-tól 1897-ig. Tehetős nemesi családból származott, Nagyváradon folytatott jogi tanulmányokat. Bár Pesten töltött jurátus éve után az ügyvédi diplomát megszerezte, jogi gyakorlatot sohasem folytatott nevelőként, majd tollából igyekezett megélni. Korai elbeszélései, amelyek 1843 óta jelentek meg a divatlapokban, és első regényei kevés figyelmet keltettek. Petőfinek 1844 után lett jó barátja. Egy időben együtt laktak, társa volt Dömsödön. A Tízek társaságában aktív kezdeményező szerepet játszott, igazi működési területe, ahol a legjobbak közé tartozott, mégis a publicisztika lett. 1847-től ő írt a Csengeri Antal Pesti Hírlapjába az Újdonság rovatot. 1848. március 19-én pedig megindította Csernátoni Lajossal a Radikális Ifjak lapját, a március 15-ét, amelyben íróként és szerkesztőként szót emelt a forradalom továbbviteléért. Bírálta a Batthyány kormány egyes felemás intézkedéseit, Petőfi, Dobsa és mások írásainak közlésével, kiállt a köztársasági eszmék mellett. Nem kell táblabíró, politika hirdette meggyőződését lapja fejlécében. Már 1848 májusában sajtópert indítottak ellene, a Szemere kormány pedig 1849 nyarán betiltotta a lapot. Pálffyt letartóztatták, és felelősségre vonása a szabadságharc bukása miatt maradt el. Világos után bujdosni kényszerült, majd vidéken élt. 1853-ban Pestre költözött, ahol csak hamar lefogták. 5 hónapig raboskodott az új épületben, utóbb 27 hónapot töltött internáltként a csehországi Budweisben. Hazatérése után újságíróként és novellistaként folytatta pályáját. 1848 előtti elbeszélései névtelenül már bujdosása idején megjelentek. Egy földönfutó hátrahagyott novelláj, 1850. A kiegyezés korában a bal közép pártjához tartozott, a Hon című újságban, később az Esti Lapok szerkesztőjeként védte a kiegyezés művét, mind a konzervatív, mind a radikális ellenzékkel szemben. Táncsics Mihály 1799-től 1884-ig. Jobbágy családból származott, kisgyerekkorának szenvedésekkel telt emlékei egész életén végig kísérték. Táncsics kemény munkával emelkedett ki a jobbágy sorból. Először takácsmesterséget tanult, és mesterlegényként vándorolt az országban. hogy segédtani túlletés több éves tanítói gyakorlat után elvégezte a budai tanítóképzőt. 21 éves korában iratkozott gimnáziumba, hogy műveltségét gyarapítsa, nyaranta pedig vándorutakra indult. Szemtanúja volt az 1825-ös pozsonyi országgyűlésnek, és ellátogatott Bécsbe is. Tervezte tanítóképző intézet felállítását, írt nyelvtankönyvet, regényt, úti rajzot. 1846 nyarán külföldi útra indult, hogy olyan helyet találjon, hol cenzúrázás nélkül nyomtathatja ki az ember az ő becses, akár hitvány műveit. Járt Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Franciaországban és Angliában. Az 1840-es években írja meg politikai elképzeléseit összefoglaló alapvető munkáit, a Népkönyv, a sajtószabadságról nézetei egy rabnak című röpiratokat, melyeket külföldön jelentetett meg a cenzúra miatt. És az 1848-ig kényszerűségből kézinratban őrzött Józan ész című könyvét, amely a szociális egyenlőség kommunisztikus eszméjének legkövetkezetesebben végig gondolt dokumentuma ekkori irodalmunkban. A rendőrség üldözés elől Horvátországba menekül, újabb röpiraton dolgozott, de 1847. március 14-én elfogták. Ismeretes, hogy 1848. március 15-én a pesti nép szabadította ki a budai börtönből. Tagja lett a parlamentnek, és megindította a munkások újságát. Forradalom című röpiratában a nagybirtokosok földjének felosztását követelte. 1849. januárjában a munkások újságát betiltották. A bukás után 8 évig rejtőzött. Közben új forradalom terveit szövögette, álnéven írt, röpiratokat szerkesztett, titkos megbeszéléseken terjesztette a forradalmi eszméket. Az általános amnesztia után 1860-ban előjöhetett rejtekéből, de március 15-re tüntetést szervezett és a rendőrség letartóztatta. 15 évi börtönre ítélték, 6 év után kiszabadult, de a rabság alatt majdnem megvakult. 1869-ben orosháza követeként került a parlamentbe. Megindította az Arany Trombita című politikai, ipari és gazdászati hetilapot, amely a munkás nagy közönség számára készült. 1868-ban a megalakuló általános munkás egylet elnöke lett. 1870-ben megszűnt lapja, 1871-ben pedig kibuktatták a választáson. Az írói segélyegylet havi 20 forintos támogatásából tengette életét. Halálakor a munkások egy órai munka beszüntetéssel adóztak emlékének. Táncsics Mihály paraszt forradalmár volt, aki a különböző utópista, szocialista eszméket igyekezett összhangba hozni a magyar viszonyokkal. Munkásságának lényege a népszabadság forradalmi akarása. Fontos a munkája már említetteken kívül. Pazardi című szatírikus regénye, Hunni a függetlensége, Mik a vörös republikánusok és mit akarnak, Mi a szocializmus és mi a kommunizmus, és az életpályám, melyet 1851-től megszakításokkal 1880-ig írt, s több részletben jelentetett meg. Irinyi József 1822-től 1859-ig. A Bihar megyei Albison született, apja uradalmi igazgató volt. Korán az irodalom felé fordult figyelme, dolgozott az Ateneumba és a korabeli lapokba, folyóiratokba. Hírlapi cikkei a színházi és irodalmi élet iránti érdeklődésről vallanak. 1842-ben hosszabb utazást tett nyugaton. Erről az útjáról e korszak egyik legjelentősebb radikális szellemű úti naplójában számolt be. Az út leírás műfaján belül önálló politikai cikkeket, tanulmányokat sorakoztatott fel. Könyve kiadását a cenzúra megakadályozta, és csak külföldön, Halléban jelenhetett meg 1846-ban. Zrínyi a centralisták híve volt, de polgári demokratizmusa következetesebb az ötvösénél. Nem csak 1848-at vállalt a Kossuth oldalán, hanem a detronizációt, a Habsburg házzal való teljes szakítást is. Lelkesedett a franciákért, Franciaországért, ugyanakkor keményen bírálta a német viszonyokat, és elmarasztalta Angliát is. Csak a magyar arisztokráciát vetette meg ennél is jobban, mivel abból szerinte mindezek felett még a hazaszeretet is hiányzott. 1848-ban tagja lett a Nemzetgyűlésnek. Egy ideig a párizsi követségen szolgál, de a detronizáció hírére hazajött. A bukás után külföldre menekült, azonban Grazban elfogták és halálra ítélték. Kegyelmet kapott. Szabadulása után angolból és franciából fordított, és több regényt is írt. Ő fordította magyarra Beecher Stowe híres regényét, a Tamás bátya kunyhóját. Kuti Lajos 1813-tól 1864-ig. Regény és drámaíró, református papi családból származott, előbb maga is teológusnak indult, majd Bihar megye követe mellett patvarista lett. Lovasi László és társai perében maga is gyanúba került, börtönbe vetették. A jó megjelenésű ügyes fiatalember Batthyány Lajos gróf magántitkára élénk társaság életet élt, a szabadságharc alatt minisztériumi állást vállalt, a Bach rendszerben is hivatalnokoskodott, ezért korábbi írói népszerűségét elvesztette, magára hagyottan nyomorban halt meg. Kezdetben a romantikus drámát művelte, Victor Hugo modorában, Fehér és Fekete című drámáját 1839-ben adták elő, legnevezetesebb munkája az először füzetekben megjelent Hazai rejtelmek című laza szerkezetű romantikus regénye. Evad romantikus történet egyes epizódjaiban gazdag, realisztikus színezetű megfigyelésekkel, leírásokkal találkozhatunk. Vasvári Pál 1826-tól 1849-ig. A vasvári nevet író korában kezdte használni, eredeti neve Fejér. Apja falusi görög-keleti pap és iskolaigazgató volt, 1843-tól Pesten tanult az egyetemen. Minden energiájával a történelem felé fordult, ebben Horváth István professzornak is nagy szerepe volt. Egyetem évei alatt házi tanítóskodással tartotta fenn magát, majd 21 éves korában Teleki Blanka haladó szellemi leányintézetében vállalt tanárságot. Tanítványai rajongásig szerették nagy tudású tanárukat. Márciusi eseményekben vasvári vezető szerepet játszott, különösen az egyetemi ifjúság megszervezésében és a forradalmi baloldal vezetésében. Részt vett a fiatal Magyarország mozgalmaiban. 1847-től jelentek meg történelmi tanulmányai, és 1848 elején napvilágot látott történeti névtára. 1848. szeptemberében ott volt a forradalmasodó pesti nép élén, gyűléseket szervezett, és azt is följegyezték róla, hogy a munkásoknak szocialisztikus beszédeket tartott. Miután Kossuth átvette a Honvédelmi Bizottmány vezetését, ő is toborzó körútra indult Somogy megyébe. 1849 elején bejárt a Bihar, Szatmár és Szabolcs megyét, megszervezte a Rákóczi Szabadcsapatot. Az elsők közé tartozott, akik felismerték a nemzetiségi összefogás jelentőségét a forradalom védelmére. Ezért tárgyalásokat is kezdett Ábrám Jánkóval, a román névfelkelők vezetőjével. Egy provokáció következtében azonban sem Bem, sem vasvári tárgyalásai nem járhattak sikerrel, és Bem kénytelen volt megindítani seregét a lázadók ellen. A fősereg elvágott Rákóczi Szabadcsapatot a felkelők körül zárták, és itt halt hősi halált 1849. július 5-én Vasvári Pál is. Vasvári a magyar történetírás kiemelkedő egyénisége. Forradalom korának elméleti írói közül ő az, aki a magyar helyzet elemzését a legkövetkezetesebben kapcsolta össze, a polgári forradalmon túlmutató haladó nézetekkel. Forradalmi politikus volt, történelem szemlélete korszerűen idealistas, bár dialektikája nem éri el Hegel gondolati mélységét és rendszerteremtő erejét, politikai következtetései messze túlmutatnak Hegelen. Ő nem a monarchiát tartja végcélnak, hanem a népszabadságot. Írásai jó részt kéziratban maradtak fenn. Hatalmas Zrínyi tanulmány, amelyel 1848-ban elnyert a Kisfaludy Társaság jutalmát, csak 1956-ban jelent meg. Munkáinak eddig legteljesebb kiadása Vasvári Pál válogatott írásai 1956. Sajtó alá rendezte Fekete Sándor és László József. Obernyi Károly 1814-től 1855-ig értelmiségi származású, tanulmányai közben, majd befejezésük után nevelői állást vállalt. 1837-38-ban Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc unokaöcsét Kálmán tanította. A Kölcseyvel folytatott beszélgetések, a könyvtár és a költő barátainak gyakori jelenléte mély és maradandó hatást gyakorolt világnézetére, műveltségére. A francia romantika elsősorban Victor Hugo hatás alatt kezdte meg 1838-ban elbeszélői pályáját a regélőben. Az 1840-es évek elején tanítványa családját követve Pestre költözött. 1844-ben aratta első drámaírói sikerét. Főúr és Pór című társadalmi drámájával elnyert az akadémia pályadíját, 100 aranyat. Vígjátékai is a francia iskola hatását mutatják. Társadalmi drámáiban örökség elsőszülött, erős szociális érdeklődést árul el. Tagja volt a Tízek Társaságának. Szabadságharc idején visszavonultan élt, majd Kölcsey Kálmán halála után Csekélyre húzódott. 1850-ben Pesten a Nemzeti Színház Drámabíráló Bizottságának jegyzője, 1851-től haláláig a Kecskeméti Református Kollégium tanára volt. Legismertebb történelmi drámáját, a Brankovics Györgyöt már nem fejezhette be, a kéziratot Bujovszky Gyula és Egressy Gábor egészítette ki. Ebből Erkel Ferenc utóbb operát írt. Elbeszélései halála után 1875-ben jelentek meg összegyűjtve. Dobsa Lajos 1824-től 1902-ig. Tehetős mezővárosi polgárcsaládból származott, apja 1836-ban nyert nemességet. Életútja a korban szokásos jogi pályán indult, jogtanulmányok Debrecenben, részvétel jurátusként az 1843-44-es országgyűlésen. A gyermekkorától műkedvelősködő Dobsa azonban 1844-ben vándorszínésznek állt, vendégként a Nemzeti Színházban is föllépett. Ekkor ismerkedett meg Petőfivel, akinek lakótársa is lett. 1846-ban nyugat-európai körútra indult, Németország, Ausztria és Franciaország voltak útjának állomásai. Az 1848-as februári forradalom Párizsban érte. Szemtanúként, sőt a barikádharcok részvevőjeként számolhatott be az eseményekről. Előbb hírlapi cikkekben, a pesti forradalom után könyvben is. Párizsban elnöke volt annak a küldöttségnek, amely az ott élő magyarok nevében az ideiglenes forradalmi kormányt köszöntötte. Hazatérve a baloldali fiatalok köréhez csatlakozott. Radikális álnéven gyakori munkatársa lett Pálffy lapjának, a március 15-ének. 1849 elején hadszervező kormánybiztosi megbízást kért és kapott Csanád és Csongrád megyékre. Századisi rangban részt vett a harcokban is. Szabad csapatával szülővárosát védte meg 1849 márciusában. Drámaírói pályája a szabadságharc bukása után bontakozott ki. Első igazi sikere Öcsém házasodjál című színműve. Fél évi raboskodással járt az új épületben. A bemutató után fogták el a körözés alatt álló egykori kormánybiztost. Szabadulásától 1874-ig Pesten élt és számottevő életművet alkotott. Franciás technikái, könnyed vígjátékai, a romantikus rémdrámák izgalmával ható társadalmi színművei és verses történelmi drámái megfeleltek a közönség ízlésének, és épp úgy sikeresnek bizonyultak, mint novellái és regénye a Lídia. 1869-től 1875-ig Makó országgyűlési képviselője volt. A kiegyezést balról támadta, keveselve a nemzeti függetlenség eredményeit. A fúzió évében nem csatlakozott a szabad elvű párthoz, hanem hülyen demokrata eszményeihez, lemondott mandátumáról és visszavonult a politikai és irodalmi élettől. Klé István 1824-től 1913-ig. ügyvéd bankigazgató. Az 1843-as 44-es országgyűlésen az úgynevezett távol levők követe, majd a fővárosi lapokban dolgozott, mint novellaíró. 1848-ban Kossuth mellé került a pénzügyminisztériumba, mint fogalmazó. 1849-ben Szatmár megyekormány biztosaként honvéd zászlóaljat szervezett. A szabadságharc után ügyvéd, majd 1856-tól az első hazai takarékpénztár egyik vezetője, utóbb elnök igazgatója. Mint a fővárosi polgárság egyik vezérének nagy része volt Budapest fejlesztése körül. 1848 márciusában a Pesti Forradalom története 1848-ban című röpiratában lelkesen számolt be a nagy napokról. Vége.